És akkor folytatjuk most a beszélgetést a katalán írónővel, Ima Monsóval, a Születésnap című regényről. Mutatok egy rövid idézetet. Előhúzza a távirányítós kulcsot a nadrág zsebéből, egy fekete kártya olyan formája van, mint egy bankkártyának, és kisebb, mint amit a nő a korábbi kocsijánál használt. Gyorsan hátrarántja a kezét, nehogy a nő elérje, és mint aki egy félkarú rablóba dobna épp egy érmét, bedugja a távirányítót a lenyitott ablak résébe, amit azért engedett le egy kicsit, hogy a nő hallhassa az erdő zúgását meg a vízesés zaját. És ott tartja, a keze megáll a levegőben. A nő megismétli, nem tudnád abba hagyni ezt a rémisztő tréfát? Tudtam volna, de most már nem. És a kulcs kiesik a kezéből, kilöki az ablakon. A nő látja, mint a kulcs után néz, majd hirtelen megfordul, s a keze üres. Az arcán olyan kifejezés ül, amilyet még sosem látott rajta, tulajdonképpen sosem mutatta ki az érzéseit, ma meg olyan, mintha a világ összes kifejezése az ő arcára ül neki. A nő úgy érzi, nem kap levegőt. Totális bizonytalanság ez, lehet, hogy túl sem élik az éjszakát az autóban, mert van valami még a kocsiban rajtuk kívül. A bizonytalanság érzése lényeges eleme egyébként ennek a regénynek, itt folytatjuk most az írónővel és Acél Kinga tolmáccsal.
Visszatérve a könyvre, ugye ott a nő az, aki mondjuk úgy, hogy egy ilyen romantikusabb alkat, akinek nagyon szüksége van erre a fajta belső intenzitásra, amit megél az saját képzeletében, a elképzelt életekben és a mindenféle történésben, amit kialakít az ő saját belső világában, de nem tudja megélni a párkapcsolatában. És azt gondolja, hogy ugye ennek teljesen hiány van a férfi, akit abból a szempontból nem ismer, hogy mi az a fájdalom, vagy mi az a bizonytalanság, amit a férfi hordoz a saját gyerekkorából, és hogyan alakult ki az ő személyisége. Minden esetre ők is megkeresik azt a pontot, ami a stabilitás hiánya. Mi az a pont, ahol el lehet jutni egy másfajta intenzitásig, és azt gondolom, hogy a gyerekek, a történetnek a másik szála ugyanezt keresik, a hosszú-hosszú nyári szünet, a hosszú hónapok, amikor nem történik semmi, hogyan lehet elkerülni mondjuk az unalmat, vagy az, hogy lassan telik az idő, és ők is azt keresik, hogy hogyan tudják ezt megtölteni a saját képzelőerejükkel. Mondjuk manapság már ebben a digitális világban még az unalmat se tudjuk megélni, mert nincsen kitöltetlen idő, úgymond. Mégis ebből az unalomból nagyon sok minden tud kifejlődni, vagy felbukkanni. Nagyon sok ötlet, gondolat születik meg, nagyon sok minden létre tud jönni. És végül is mondhatjuk, hogy hogyan harcolunk, vagy hogyan harcolnak az unalom ellen valamilyen kockázatot, vagy valamilyen veszélyt generálni, létrehozni, a bizonytalanságot létrehozni, a ki tudja, hogy mi lesz érzését megteremteni. És ez az, ami egy ilyen, mondhatjuk, hogy különböző történelmi korszakok vannak, vagy a világ különböző periódusokat élt át. Volt, amikor nagyobb volt a stabilitás, a kényelem, a biztonság, vagy a bizonyosság, és volt, amikor kisebb volt ennek a mértéke a mindennapokban. De pont azt láthatjuk, hogy ez a rettentő nagy bizonyosság vagy biztonság, amiben vagyunk, ez ki is termeli a saját problémáit, és hát ahogy például a manapság az extrém sportok virágkorukat élik, hát 50 éve ennek nem lett volna értelme. Senki nem extrém sportolt, de ez értelmet ad az életnek. Tehát, hogy ezek az impulzusok, vagy az, ami nem kiszámítható, nem belátható, ez az, amit tudunk keresni itt a biztonság és a bizonytalanságnak a határmesdjéjén.
Az a vidék, ahol játszódik a regény, az mennyire ismerős? Kicsit meséljen róla.
Esto se desarrolla en el entorno de Camprodon, es decir, es el Pirineo catalán.
Valójában, ahol játszódik ez a történet, ez a katalán Pireneusokban van, és jellemző erre a tájra, hogy rengeteg benne a vízesés, a bővízű patakok, nagyon nedves, nagyon páradús a környezet, erdők vannak, és általában ugye, ha egy helyszínt választok a írásomnak, akkor elmegyek oda, és dokumentálom, stb. Megismerem, de utána ezeket a részleteket ki is gyomlálom a könyvből, mert nem szeretem nagyon pontossá tenni, vagy beazonosíthatóvá tenni azt a tájat, ahol valójában játszódik a regény. Szeretem azt, hogyha nem felismerhető, hogy az olvasónak a saját szabadsága megmaradjon, hogy oda helyezze, ahova ő szeretné, és hogy valahogy az a táj, amit leírok, az egy univerzálisabb táj legyen, ne legyen egy ilyen pontosan beazonosítható. De magamtól meg is kérdeztem, gondolkoztam ezen, többször, hogy mi lehet ennek az oka, hogy Katalóniában ugye három helyhez kötődöm nagyon intenzíven, a saját élettörténetemből kifolyólag is, ahol születtem, felnőttem, ahol a nyarakat töltöttem, mondhatnánk, hogy nagy bezártságban, gyerekkoromban, és van ugye az a vidéki táj, a vidéki Katalónia, amihez nagyon kötődöm, ahonnan az édesanyám származik, az a vidéki táj, és van Lerida, ahonnan az édesapám származik, az a Pireneusoknak egy magasan fekvő városa, és tulajdonképpen ez, a, ami számomra a vidéki hely, ez az, ami mindig nagyon nedves, nagyon sok benne a víz, nagyon sok magányos, erdős táj van benne, és ez az én belső kötődésem. És ugye a másik, a város, mondhatni, vagy a nagyvárosi közeg, valójában elég kevés dolgot írtam, ami városban zajlik. Barcelona persze az a nagyváros itt, amit meg kell említeni, de végül is engem annyira a metropoliszok nem mozgatnak meg, vagy nem kötődöm hozzájuk annyira, nem érdekel annyira, a történeteim zömében mindig vidéki közegben játszódnak, és hát itt főként ugye azt a egyenlő mértékben imádott és utált várost kell megneveznem, Leridát, ahol jó magam is születtem, és 150 kilométerre található Barcelonától. Nagyon szorosan kötődik a mezőgazdasághoz, a gyümölcstermeléshez és a konyhakerti növényeknek a zöldségtermeléshez. Ezért is különösképpen sújtotta a mostani koronavírus járvány, hiszen rengeteg idénymunkás dolgozott korábban nálunk, akik most ugye nem tudtak jönni, úgyhogy nagyon nehéz helyzetben van ez a város. Ami jellemző rá, az egy ilyen extrém éghajlat. Nagyon forró, tikkasztó nyarak, és a tél, ami szinte szüntelen, főleg az én gyerekkoromban egy ilyen nagy ködben telt el. Tehát egy ködbe burkolózott telekkel tudom ezt felidézni. Az én irodalmi tudatalattimban, mondhatni, ez a fajta vidéki táj jelenik meg, ami erdős, ami ködös, és leginkább ez a téli megjelenésében, bár pont a Születésnap című regényemben egy nyári megjelenése van ennek a tájnak, de nem egy idegenforgalmi úti könyv, ugye, amit írok, úgyhogy nem kell, hogy beazonosítható legyen. Nem akarom megfosztani annak a szabadságát, hogy mindenki oda tegye magában ezt a tájat, ahová szeretni.
Még egyetlen kérdés. Van egy szereplője ennek a regénynek, aki számomra az egyik legizgalmasabb. Ha a regényre gondolok, akkor mindig eszembe jut, ez pedig az édesanyja figurája, aki nem tud olvasni. Tehát miközben irodalomról beszélünk, meg a szavak erejéről, van egy ilyen édesanya, aki nem olvas, megértés, imádja a fiát, és nekem ő a legballadisztikusabb figura. Milyen a viszonya ehhez a nőhöz?
Mondhatjuk, hogy egy kicsit archetipikus ez a figura, bár mégsem egy igazi archetipusról van szó, hanem egy végül is elég különleges nő, aki valamilyen értelemben a történetben is egy marginális szerepet tölt be, és amúgy is egy ilyen kiszorított marginális helyzetben él a falun kívül, és mindig is egy másodlagos szerepet tölt be minden szempontból, egész életében ugye egy házra vigyáz, tehetős embereknek a házát tartja rendben, gondozza. Bizonyos értelemben ez egy ilyen női archetípus, ugye, aki semmilyen fontos munkát nem végez, semmilyen fontos döntést nem hoz meg az életében, hanem hagyja, hogy az élet viszontagságai bizonyos szerencsétlen irányokba tereljék a sorsát. És nem sokat mesélek a könyvben az ő alakjáról, de mégis érezni azt, hogy egyedül van egy ellenséges közegben a polgárháború után vagyunk, ugye átélte magát a polgárháborút is, ami egy ilyen nagyon macsó, hímsoviniszta világ, ami főként az egyedülálló nőkkel szemben egyáltalán nem egy elfogadó világ, amiben ő van. És ott van az a kapcsolata a fiával, amit úgy alakít ki, hogy egy hatalmas, korlátlan szabadságot ad végül is ennek a gyereknek, attól függetlenül, hogy eltávolítja a közösségtől, és kívül áll mindenem, mert hogy külön élnek, nem is bent a faluban, nincsenek integrálva ebbe a nagyobb közösségbe. És most, ahogy erről beszélek, eszembe jut, hogy van egy másik regényem is, ahol egy hasonló női sors felbukkan, tehát valahol ez az én képzelet világomban, vagy az én belső világomban benne van az, aki ugye nem a közösség része, aki egy ilyen saját akaratból vállalt számüzetésben éli le az életét. A Carmina végül is egy jelképes szereplőnek is tekinthető. Azt jelképezi azt a momentumot, amit egészen biztos Magyarország is a saját történetében átélt, mert az egész emberiségnek a történetében benne van az a pont, amikor arra eszméltünk rá, hogy a kultúra az megmenthet minket, amikor abban bíztunk, hogy nagyon nagy elvárásaink voltak az írott szöveggel, a könyvekkel kapcsolatban, a gondolatnak a megváltó erejével, és ezzel a hatalmas reménnyel éltünk, amit ugye manapság már ez kicsit lejárt mondhatni, hogy elsöpörte, vagy letarolta a mi digitális korszakunk ezeket a nagy reményeket, amiket fűztünk a kultúrához, de itt ez a szereplő 40-50 évesen mondhatjuk, hogy ezzel a republikánus érzülettel, bizalommal van még a világ iránt, hogy igen, engem még nem mentett meg a kultúra, de téged és az én utódaimat, a fiamat, aki már majd tud olvasni, és majd a könyveken keresztül fel emelkedik, és nem éli meg ugyanazt a nyomort, amit mi. Tehát igazából az én édesapámról is van egy hasonló típusú élményem, ahogy ő nagyon jó olvasó volt, és nagyon szerette a könyveket, és az a bizalom, vagy a hita, hogy a kezembe tudott adni egy könyvet, szinte az sugallva, hogy igen, ez az, ami valamit hordoz, ez az a kulcs, a megváltás kulcs, ami kiemeli majd az embereket a nyomorúságból, és hát valójában bizonyos értelemben talán igen, de hát mégis látjuk, hogy nem, tehát ez a reményünk, ez szertefoszlott, vagy már nincs meg bennünk ez a bizalom az írott és nyomtatott betűkkel, vagy a szövegekkel szemben. Már nem látjuk azt, hogy meg tudna minket óvni az irracionalitástól, vagy a katasztrófáktól.
Imma Monszó Barcelonában élő íróval beszélgettünk, a Acél Kinga tolmács segítségével, a Születésnap című regényről. A könyv a Holnap kiadó gondozásában jelent meg.
Könyvben utazom.
Most pedig a regényhez kapcsolódóan még egy interjú. Imma Monszó Születésnap című remek regényével a Könyvben utazom új spanyol nyelvű irodalommal foglalkozó sorozatát indítjuk útjára, a Budapesti Cervantes Intézettel együttműködve. Az interjúk teljes terjedelmükben spanyolul is hallhatók lesznek a műsor podcast gyűjteményeiben, a Spotify-on és a SoundCloud-on és másutt is. Most a Cervantes Intézet igazgatóját, Javier Valdivielzo Odriozolát kérdezem, és most is Acél Kinga tolmács lesz a segítségemre, hogy fontos-e az intézet életében, amellett, hogy nyelvi képzést nyújtanak, hogy a spanyol nyelvi irodalom ismerté és elismerté váljon Magyarországon.
Sí. Una de nuestras tareas fundamentales en la difusión de la cultura en español.
Természetesen számunkra ez egy központi kérdés, nagyon fontos téma. Az egyik legfontosabb feladatunk az, hogy a kultúrát azt megismertessük és terjesszük. Nem csak a spanyol nyelven írott műveket, hanem a Spanyolországban hivatalos nyelvként elismert katalán, baszk és galligó nyelven írt műveket is. Minél szélesebb körben megismertessük az olvasókat. Tehát ez a legfontosabb küldetésünk, hogy a spanyol kultúrát és a spanyol irodalmi műveket megismertessük. Nem pusztán a spanyolországi spanyolt, hanem a dél-amerikai vagy hispán-amerikai spanyol műveket is, tehát ez számunkra a legalapvetőbb célkitűzés. Hogyan tesszük ezt meg? Egyrészt van közvetlen kapcsolatunk a magyar kiadókkal, tehát hogyha bármilyen projektről tudunk, akkor azt támogatjuk, hogyha ugye ismerjük a spanyol nyelvű irodalmi felhozatalt, az újdonságokról mind tájékoztatjuk őket, kapcsolatban vagyunk. Hogyha valamilyen műfordítói tevékenységről tudunk, akkor azt is támogatjuk, ott állunk mögöttük, hogyha kell a szerzői jogok tekintetében, vagy az elkészült műnek a bemutatása vonatkozásában mindenképpen mellettük állunk és támogatjuk őket, ami egy nagyon fontos projekt, és szeretném mindenképpen megemlíteni, hogy a frankfurti könyvvásárra, ami ugye világszinten a legrangosabb és a legelismertebb könyvvásár, 2022-ben Spanyolország a meghívott ország. Erre már most készülünk, úgyhogy a különböző műfordításokat, tehát a spanyol nyelvű műveknek az idegen nyelvre való fordítását támogatjuk, projekteket indítunk ez ügyben, és már most nagy mértékben készülünk erre a rangos eseményre.
Nagy múltú a Cervantes Intézet már itt Budapesten, és gondolom régóta ismeri magyar lelkületet. Én csak kíváncsi vagyok, hogy mi az a plusz, amit a spanyol nyelvű irodalom, és legyen ez latin-amerikai akár, amit ad a magyaroknak. Szóval mi az a világlátás, az az érzés, amit a magyarok pluszt kapnak ezektől a művektől?
Bueno, Hungría es un país con una sólida historia literaria.
Azt gondolom, hogy a magyar irodalmi élet az egy nagyon nagy hagyományokra visszatekintő, és nagyon elismert a magyar irodalom, és a spanyolra fordított európai irodalomban a magyar irodalom egy fontos szerepet játszik, tehát ez megjelenik Spanyolországban, magyar-spanyol olvasók között olvasott, elismert. Ez azt jelenti, hogy a magyar társadalomban az olvasás, az irodalom nagyon is jelen van, és hogy a magyarok kíváncsiak a világirodalomra, kíváncsiak arra, hogy mi történik a világirodalom színpadján, különböző színterein. Tehát ezért fontos, hogy hozzáférést kapjanak a spanyol nyelven írt, akár spanyolországi vagy hispánamerikai irodalomról, mert ez más valóságokat, más világokat, másfajta imaginációt, a képzeletnek más dimenzióit mutatja meg, és ez mindig gazdagító, akár azért, mert különböző, vagy akár hogyha közeli, vagy hogyha nagyon távolinak tűnik, egyaránt az olvasót gazdagítja. Azt mondom, hogy az olvasók nem korlátozzák be magukat, vagy nincsen semmi, ami ennek határt szabna, ennek a kíváncsiságnak, amit mi nagyon is szeretnénk tovább táplálni, és megtartani ennek az intenzitását, és a jövőben is tovább tágítani.
Hogyan változik a spanyol nyelvet tanulni szándékozók aránya, száma, mondjuk az elmúlt évtizedben? És mi mindent vállal még a Cervantes intézet?
La realidad de los números de la presencia del idioma español en Hungría van en aumento los últimos años.
Az elmúlt években is továbbra tapasztaljuk azt a egyre nagyobb érdeklődést, amellyel a magyarok a spanyol nyelvhez fordulnak, vagy a spanyol nyelvet megtanulni szándékoznak. Hát ennek elsősorban a magyar oktatási rendszer a letéteményese, vagy magában az iskola rendszerben a spanyol nyelvoktatás az egyre bővebb. Vegyük csak példaként a kétanyelvű iskolákat, ahol az ott végző hallgatók és tanulók nagyon magas szintű nyelvtudásra tesznek szert. Aztán az egyetemi tanszékek több városban is, ugye spanyol tanszék, spanyol filológiát, irodalmat tanító egyetemi oktatás is létezik, és a magánszektorban ott vannak a magánnyelviskolák, illetve ugye a mi nyelvoktató tevékenységünk, ami egész évben aktív kisgyerekeket, kamaszokat, felnőtteket is oktatunk a spanyol nyelvre. Ezt persze a mostani helyzet az eléggé befolyásolta, nem annyiban, hogy csökkenni kezdett volna a hallgatóink száma, vagy a beiratkozott személyek száma, hanem hogy át kellett alakítanunk az oktatásunknak a jellegét, úgyhogy most már nem jelenléti oktatásban, hanem főként távoktatásban dolgozunk. Ettől függetlenül a számok továbbra is növekednek, tehát Magyarországon folyamatosan növekszik a spanyolul tanulni kívánó emberek száma. Ez egyrészt egy ilyen nemzetközi hatás is, mert a spanyol nyelv egyre nemzetközibbé válik. Tehát van ennek egy demográfiai háttere, hogy a világon mennyi spanyol ajkú anyanyelvű ember él, van ennek egy gazdasági háttere, hogy azok az országok, Spanyolország és a hispán Amerika milyen gazdasági súlyt képvisel, hogy a hispán kultúra mennyire jelentős. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez világszerte egy teljesen egyöntetű tendencia, amit mindenütt lehet tapasztalni, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a spanyol nyelv iránt, és hát meg kell említeni, hogy ma a világon a második, tehát a kommunikációnak a második nyelve a spanyol.
Mivel ez egy könyves műsor, és én azt gondolom, hogy az, hogy milyen felnőtt lesz valaki, abban nagyon fontos szerepe van annak, hogy mit olvas gyerekként vagy fiatalként. Tehát, hogy milyen könyvek a meghatározóak az életében, és én kíváncsi vagyok, hogy mit szeretett, mit szeret olvasni.
De mi infancia. Primera lecturas siempre marcan mucho. Eso es indudable.
Valójában a gyerekkori és az első olvasmányok azok nagyon nagy hatást gyakorolnak, tehát lenyomatuk van a személyiségen. Igazából, amikor elkezdtem olvasni az első ilyen gyerekirodalom, amit nagyon szerettem, az a Enid Blytonnak a könyvei voltak, aztán a Sagrárival folytattam a spanyoloktól, a Pío Baroja, aztán persze jött a Cervantes, meg a Shakespeare, meg a Tolstoy és a nagyok. És hát most éppen itt, ahogy ülök, és a kezemben van a aktuális olvasmányom, egy Kertész Imre könyv, ez a Napló a 60-as évekből, mert a spanyolra fordított magyar irodalmat most ugye nagyon szem előtt tartom. Korábban is már több mindent ismertem ebből, és szeretném most még inkább elmélyíteni azt az ismeretemet, ami a számunkra elérhető magyar irodalomnak az olvasása. Tehát mindig lehet új szerzőket, új műveket felfedezni, amik gazdagítják az embert, és nagyon nagy élményekkel kecsegtetnek.
Y nuevas posibilidades de lectura y siempre apasionantes.
Javier Valdivielzo Odriozolával, a Budapesti Cervantes Intézet igazgatójával beszélgettünk az irodalomról, a könyvekről, a nyelvről, hiszen az Imamon szóval készült interjú az intézet segítségével jöhetett létre. A tolmács Acél Kinga volt. Kedves hallgatók, ez volt ma a Könyvben utazom. További kellemes rádiózást kívánok!